5. Bevallom, hogy lefelé menet Lucien utolsó mondatán rágódtam. Ez a karabé az anyámé. Ezért mérvenő figyelemmel tekintettem, de Francia asszonyra, mint az első alkalommal. Fia az ebédlőbe lépve tiszteltelesen kezet csókolt neki, s ő egy királynő méltóságával fogadta hódolatát. Bocsánat, anyám, szólt Lucien, félek, hogy megvárakoztattam. Ha úgy lenne is, az én hibámból történt, asszonyom, mondottam és meghajoltam előtte. Lucien úr olyan érdekes dolgokat mesélt és mutatott, hogy vég nélküli kérdéseimmel feltartóztattam. Nyugodjék meg, válaszolta. Én is épp most jöttem le, nagyon vártalak, folytatta fiához fordulva. Szeretnék híreket hallani Louisról. Csak nem beteg a fia, kérdeztem meg, de Francia asszonytól. Lucien attól tart, feleltem. Levelet kapott a fivérjétől, kérdeztem. Nem, mondta Lucien, és épp ez nyugtalanít. Akkor hát honnan tudja, hogy beteg? Mert az elmúlt napokban magam is sokat kínlottam. Bocsássam meg örökös kérdezősködésért, de nem értem. Nem tudta, hogy ikertestvérek vagyunk? De tudom, a vezetőm elmondta. S azt tudja, hogy amikor világra jöttünk, az oldalunkon össze voltunk nőve? Nem. Erről a körülményről nem volt tudomásom. Szikével választottak el, és így bármilyen távol vagyunk egymástól, a testünk még mindig egy. Úgyhogy minden testi vagy lelki benyomás, amit egyikünk érez, hatással a másikra is. Nos, a napokban minden ok nélkül szomorú lettem magorva, komor, a szívemben kegyetlen szorítást éreztem, nyilvánvaló, hogy fivéremet valami nagy bánat érte. Meglepetten néztem a fiatalemberre, aki ilyen különös dolgokat állított, anélkül, hogy a legcsekélyebb kétség tükröződött volna az arcán. Úgy látszott egyébként, hogy az anya is osztja meggyőződését. De Franci asszony szomorúan elmosolyodott, és így szólt. A távol lévők Isten kezében vannak. Csak az a fontos, biztos legyél benne, hogy még életben van. Ha meghalt volna, mondta nyugodtan Lucien, viszont láttam volna. És elmondtad volna nekem, fiam, ugye? Ó, abban a szempillanatban, anyám, esküszöm. Jól van, bocsásson meg, uram, folytatta ismét felén fordulva, hogy nem tudtam elfolytani ön előtt anyai aggodalmaimat, de Louis és Lucien nem csak a fiaim, hanem családunk utolsó férfi tagja is. Foglaljon helyet itt, tőlem jobbra. Lucien, ő oda. És a balján üresen maradt helyre mutatott. Leültünk a hosszú asztal egyik végére, az asztal másik végére meg 6 teríték került a családnak, ahogy Korzikában mondják, vagyis azoknak a személyeknek, akik a nagyobb házakban a gazdák és a cselédség között helyezkednek el. Az asztal bőségesen meg volt terítve. De bevallom, hogy noha kínzó éjséget éreztem, beértem egyszerű kielégítésével, elmémet más kérdések foglalkoztatták. Ezért nem tudtam élvezni a gasztronómiai gyönyöröket. Úgy tetszett, hogy mióta ebbe a házba léptem, idegen világba kerültem, s mint egy álomban élek. Ki ez az asszony, akinek karabéja van, mint valami katonának? Ki ez a fiú, aki ugyanazokat a fájdalmakat érzi, amelyeket tőle 300 mérföldre a fivére? Ki ez az anya, aki megeskedte a fiát, hogyha a másik fiát holtnak látja, elmondja neki? Ismerjük el, hogy azok után, amik velem történtek, bőven volt okom a tűnődésre. De mivel észrevettem, hogy hallgatásom nem éppen udvarias, fölnéztem és megráztam a fejem, hogy mintegy elűzzem ezeket a gondolatokat. Anya és fia azonnal észrevette, hogy folytatni akarom a társalgást. Tehát elhatározta, hogy Korzikába látogat, mondta Lucien, mintha csak egy félbeszakadt beszélgetést folytatna. Igen, amint látja, már régóta tervezem, és most végre megvalósítottam. Bizony jól tette, hogy nem késlekedett, mert néhány éven belül a francia ízlés és erkölcs fokozatosan annyira elterjed, hogy azok, akik ide jönnek Korzikát látni, nem találják majd többé sehol. Minden esetre, feleltem, ha a nemzeti hagyományok szelleme visszavonul a civilizáció elől, és a sziget egyik zugába szorul vissza, bizonyára Sartén vidékén és a Tavaró völgyében fog menedéket keresni. Azt hiszi? Kérdezte mosolyogva a fiatalember. Úgy gondolom, hogy amit magam körül látok, ami most is a szemem előtt van, az az ősi korzikai erkölcs szép és nemes képe. Igen. De lám, a francia szellem mégis beférkőzött ide, ebbe a mi erőddé formált, lőrésekkel ellátott otthonunkba, ahol 4 évszázad emlékei tekintenek le ránk. Kiragadta körünkből fivéremet, Párizsba hajtotta, és onnét ügyvédként fog visszatérni. Apái háza helyett Ajaccióban fog lakni, védőbeszédeket fog tartani, és ha tehetséges, talán királyi ügyésznek is kinevezik, akkor pedig üldözni fogja azokat a szegény ördögöket, akik embert terítenek le, hogy mifelénk mondják. Egy kalap alá veszi majd a gyilkost azzal, aki csak ölt. Épp úgy, mint ön az előbb. A törvény nemében halált kér azok fejére, akik csak azt tették, amit apáik becstelenségnek éreztek volna, meg nem tenni. Isten igazság szolgáltatása helyébe az ember igazság szolgáltatását helyezi, és ha sikerül átadnia egyfejet a hóhérnak, esténként azt gondolja majd, hogy a hazáját szolgálta, hogy hozzátett egy követ a civilizáció templomához, ahogy a prefektusunk szokta mondani. Ó, Istenem, Istenem! És a fiatalember, mint Hannibál tehette a zámai csata után, az ég felé emelte szemét. De hát, mint látja, Isten egyensúlyt akar teremteni, feleltem. Mert fivérét az új eszmék hívévé tette, önt viszont a régi szokások védelmezőjévé. Igen, de ki biztosít róla, hogy fivérem nem a nagybátyja példát követi-e az enyém helyett? És nem teszek-e olyat magam is, a méltatlan egy de Francsihoz? Ön? Kiáltottam fel meglepetten. Háj, Istenem, igen én. Megmondjam, hogy miért jött ön Szártem vidékére? Mondja. A társasági ember, a művész vagy a költő kíváncsisága hozta ide. Nem tudom, hogy ön kicsoda, nem is kérdezem. Ha óhajtja, megmondja majd, amikor elmegy. Ha nem, kedves vendégünk, akkor nem mond semmit. Ön teljesen szabad, azt tesz, amit akar. Nos, abban a reményben jött, hogy talál egy vérbosszus sújtott a falut, hogy szemtől szembe láthat egy igazi banditát. Olyat, amilyet Mérimé úr a Kolombában festett. Nos, úgy hiszem, nem vetődtem éppen rossz helyre, válaszoltam. Mert ha nem csalt a szemem, az önök háza az egyetlen faluban, amelyik nincsen megerősítve. Ami azt bizonyítja, hogy én is elfajzottam. Apám, nagyapám, dédnagyapám, vagy akármelyik ősöm csatlakozott volna az egyik vagy másik párthoz, amelyek 10 év óta megosztják a falut. Nos, tudja, hogy mi az én szerepem mindebben a puskalövések, tördőfések? Késztudások közepette? Döntő bíró vagyok. Ön azért jött Szártem vidékére, hogy banditákat lásson, ugye? Hát jöjjön vele ma este. Mutatok önnek egyet? Hogyan? Megenged, hogy elkísérjem? Ó, Istenem, ha mulattatja, hát jöjjön. Csak önön múlik. Akkor viszont elfogadom, és nagy örömmel. Vendégünk nagyon fáradt, mondta de Franci asszony, olyan pillantást vetve a fiára, mint a ő maga is hasonló restelkedést érezne a korzikai erkölcsök megromlásának láttán. Nem, anyám, nem, épp ellenkezőleg el kell jönnie, s majd valamelyik párizsi szalomban vendégünk jelenlétében szörnyű vérbosszukról és engesztelhetetlen korzikai banditákról fognak beszélni, akikkel még mindig riogatják az ajacsó és basztiai kisgyerekeket, akkor legalább vállat von majd, és elmondja az igazat. De mi váltotta ki ezt a nagy viszályt, ami nem sokára el fog simulni, ha jól értem, amit mondott? Ó, mondta Lucien, egy viszályban nem az ok az, ami számít, hanem a következmény. Ha egy rossz irányba repülő légy egy ember halálát okozza, az az ember már mindenképpen halott. Láttam, hogy habozik, elmondja-e szörnyű háborúságának az okát, amely már 10 éve dúlja Sulla Caro halvát. De persze minél óvatosabb lett ő, annál követelőzőbb én. Mégis csak volt valami oka ennek a viszálynak, mondottam. Titok lenne talán? Istenemre nem! A veszekedés az Orlandik és a kolonák között robbant ki. És milyen alkalomból? Orlandiék baromfi udvarából elszabadult egy tyúk, s átrepült kolonáékhoz. Orlandiék visszakövetelték a tyúkjukat. Kolonáik azt állították, a tyúk az övék. Orlandiék erre azzal fenyegetőztek, hogy békebíró elé idéztették, s eskü alatti vallomásra kényszerítik őket. Ekkor az öreg asszony, aki kezében tartotta a tyúkot, Kitekert az állat nyakát, szomszédnő arcába vágta, és azt mondta. No, ha tiéd, hát edd meg. Egy orlandi, a lábánál fogva, fölkapta a tyúkot, és meg akarta ütni azt, aki az előbb az állatot nővéri arcába vágta. De hogy emelt a kezét, egy kolona, akinél sajnos töltött puska volt, bujult eresztett belé, közvetlen közelről, és megölte. És hány életet követelt ez az összetűzés? Eddig 9 embert öltek meg, és mint ez a nyomorult tyúk miatt, amely nem ér többet 12 garasnál. Ez igaz? Az előbb már megmondtam, hogy nem azokat kell nézni, hanem a következményeket. És mint hogy eddig 9 embert megöltek, most jöjjön a 10. Láthatja, hogy nem, hiszen vállaltam a bíráskodást. Bizonyára az egyik család kérésére. Ó, Istenemre nem! A fivérem kérésére, akit behívattak az igazságügyi miniszterhez. De kérdezem öntől, mi az ördögnek avatkoznak párizsiak abba, ami egy nyomorult korzikai faluban történik? Biztos a prefektus űzte velünk ezt a rossz tréfát, azt írhatta Párizsba, hogyha én hajlandó volnék beavatkozni, minden úgy végződne, mint egy vígjátékban, házassággal és egy tréfás dallal. Ekkor a fivéremhez fordultak, aki kapva kapott az alkalmon, s azonnal írt nekem, hogy szavát adta nevemben. Mit tehetnék? Tette hozzá fiatalember, és fölszegte a fejét. Csak nem hagyhatom, hogy azt mondják, lám, egy de Franci szavát adta a fivére nevében, és a fivére nem tett eleget kötelezettségének. Ön tehát mindent rendbe hozott? Attól tartok. És ma este az egyik párt vezérével fogunk találkozni, ugye? Úgy van, múlt éjszaka másikkal találkoztam. Egy orlandinál, vagy egy kolonnánál teszünk látogatást? Egy orlandinál. És messze van innit a találka helye? Vincentello, Disztria kastélyának a romjainál. Á, igaz. Hallottam már, hogy itt vannak a közelben ezek a romok. Körülbelül egy mérföldre. Tehát 3-4 óra alatt ott vagyunk. Legfőjebb 3-4 óra alatt. Úgy ügyelj, Lucien, mondta de Franci asszony, hogy ezt csak a magad nevében mondhatod. Neked a hegylakónak legfőjebb 3-4 óra, de vendégünk számára járhatatlanok az utak, amelyeken te jársz. Igaz, legalább másfél órára van szükségünk. Nincs hát veszteni való idő, mondta de Franci asszony a fali órára tekintve. Anyám, mondta Lucien, megengedő, hogy távozzunk? Az anya kezét nyújtotta, és a fiatalember épp oly tiszteletesen csókolta meg, mint amikor megérkezett. De ha jobban szeretné, nyugodtan megenne vacsoráját, utána fölmenne a szobájába, melengetne a lábát, s közben szivarozni. Dehogy is, kiáltottam. Hogy az ördögbe? Ígért nekem egy banditát, látni akarom. Nos, akkor gyerünk a puskákért, aztán indulás. Tiszteletesen köszöntöttem Franci asszonyt, majd kimentünk, Griffo haladt elől, és világított. Készülődésünk nem tartott sokáig. A derekamra csatoltam egy úti övet, amelyet még Párizsban az indulás mellett csináltottam. Lógott rajta egy vadászkés, s egyik oldalt egy tűző volt lőpornak, a másikon ólomgolyónak. Lucien töltény övvel és kétlövetű mantonpuskával, fején egy hegyes sipkával jelent meg, amelynek remek művű hímzését bizonyára egy szullakárói Penelope készítette. Elkísérjem a méltóságos urat? Kérdezte Griffo. Nem fölösleges, válaszolta Lucien. De erezd el gyémántot. Talán felhajt nekünk egy fácánt. Ennél a holdvilágnál úgy lőhet az ember, mint fényes nappal. Egy pillanat múlva hatalmas spániel kutya ugrált körülöttünk, örömében üvöltve. 10 lépést tehettünk, amikor Lucien visszafordult. Most jut eszembe, mondta. Értesítsd a falut, hogy a puskalövéseket hallanak a hegyről, mi lőttünk. Legyen nyugodt, méltóságos uram. Ha nem értesítjük őket, folytatta Lucien, azt hihetik, hogy újra kezdődtek az ellenségeskedések, és puskalövéseink visszhangra találnak Szullakáró utcáiban. Néhány lépés után befordultunk jobbra egy kis utcába, amely egyenesen hegyre vezetett.